Szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket. Én nyáron nagy melegben találkoztunk itt utoljára, és azóta csak az érzékelhető, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvashatjuk, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. De hát jobb hazát keresünk, mert azzal folytatódik. Gondolkoztam, hogy milyen témát hozzak elétek, mivel olyan nagyon sűrűn nem fogunk találkozni, mindig próbálok valami jó tömör gondolattal elétek állni. És emlékszem, legutóbb a főpapi szolgálatról szóltam. Ma csak nagyon röviden fogom megemlíteni, inkább egy kicsit kiszélesíteném ezt az egész kérdést, mert Jézusnak van egy ígérete, és ezt az ígéretet Máté 24. fejezetében találjuk, ott a 14. versben. Egy nagyon ismert ígéret ez, ha föllapozzátok éppen megvárom, de kívülről is tudni fogjátok. Ez így hangzik, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És gondoljátok meg, hogy egy keresztényiesedő világban, egy ökumenizálódó világban milyen evangéliumot lehet, vagy kell hirdetni, amelyik esetleg különbözik attól. Na most gondolom, itt nem kell hosszan bevezessem, hogy itt mi lesz a különbség. És olyan lehetetlennek tűnő ez a Jézusi ígéret, amikor az emberek emberekkel fognak össze, az Isten csak említés szintjén, vagy ünneplések szintjén hozzák elő, de milyen az, amikor az Isten országának az evangéliuma bizonyságul hirdettetik. És itt egy kicsit szeretném erre a szóra tenni a hangsúlyt, hogy bizonyságul. Amikor nem arra teszem most, hogy hirdettetik, hanem arra, hogy bizonyságul hirdettetik. És akkor mondja azt, hogy akkor jön el a vég. Tehát az advent mozgalomra tudjuk jól, szoktam mondani, hogy az advent mozgalomnak a létét, az adventistaság alapját a Bibliából nagyon könnyű igazolni. A probléma abban áll, hogy egy szervezeti létet, vagy tényleg egy tanítást szeretnénk jobban képviselni. Az advent népnek a gondolkodását meghatározta, ahogy elindult az 1800-as évek közepétől, meghatározta, ugye nevezetesen 44-től, mert erről beszélgettünk, mikor legutóbb itt voltam akkor is, meghatározta azt, hogy a 10 parancsolatot, mint az Isten törvényét felismerték, hogy ez érvényben van, és helyre kell állítani. Mivel a 10 parancsolat helyreállítását szépen folytatták, azért ez a törvényhez való ragaszkodás meghatározó volt, mert egyfajta törvényeskedő gondolkodást is létrehozott. És ahogy elteltek az évtizedek, 1888-at írunk, tehát 127 évvel ezelőtt, az akkori generál konferencián, ugye két nevezetes prédikátor, ugye Alonzo Jones és Ellett Joseph Wagoner, egy katonatiszt és egy orvos, akik a Bibliát első kézből kutatva föltárták a hit általi megigazulás üzenetét. Ugye érzékelték ők is azt, hogy a törvényhez való hozzáállás valahogy nem a legtökéletesebb az adventvárók gondolkodásában, és olyan üzenetet tártak az akkori adventvárók küldöttek elé, amiről az akkor 61 éves Ellen Goodwight is azt mondta, hogy a szívének minden rekesze áment mond ezekre az üzenetekre. És ennek az üzenetnek a föltárásáról írja azt Ellen White, hogy majd létrehozza, hát akkor már elindította volna a Szentlélek kiárasztását, a hangos kiáltást, a harmadik angyal üzenetének a bekoronázását, minden olyan Krisztus előtt az adventvárók életében beteljesülő, hatalmas nagy, úgy nevezik, hogy eszkatológikus várakozásokat mind elindította volna, amelyik a Föld záró eseményeihez az Isten népének, Krisztus követőinek igazán szüksége van, ezt mind létrehozta volna az 1888-ban elhangzott üzenet, ha elfogadásra kerül. De nyilván tudjátok ti is ezt, hogy az üzenetet az advent vároknak a nagy többsége visszautasította. És mégis most ennek az üzenetnek egy rövid összefoglalását szeretném elétek hozni, és ha van időtök, délután folytathatjuk azon az ágon, amelyiken szeretnétek. És miért innen kezdtem el Máté 24. fejezetének a 14. verséből? Azért, mert pont ez az úgynevezett hitáltali megigazulás. Amikor ezt a szót mondjuk, hogy 88-as üzenet, akkor rögtön behelyettesítitek, hogy na ez az a hitáltali megigazulás üzenete, amelyiket akkor hirdették, ugye ez a két hírnök. Csak úgy zárójelbe teszem, hogyha elolvastátok ezt a könyvet, gondolom, hogy azért már kézetekben van meg terjedés valamilyen szinten, meg hírás között. Az 1888-as üzenetet, elárulom nektek egy kis titkomat, hogy én nagyon sokáig a hatodik fejezetet nem olvastam el. Tehát azt egy kicsit kikerültem, hogy a két hírnök körüli problémák hogyan voltak. Magát az üzenetet és a lelki tartalmat kutattam ebben a könyvben. Ezeket az összekötő szövegeket én sokáig nem is olvasgattam el, mert gondoltam, hogy én a lényeget akarom megérteni. Nem az, hogy mi történt, meg hogy mit mondtak, meg ki hogy viszonyult, meg ez hogy volt. Nem, de 20-20 évvel ezelőtt is így voltam, hogy a lényeget szeretném megérteni belőle. Aláhúzgáltam a lényeges lelki tartalmú gondolatokat, és azt olvastam össze. Az engem nagyon lelkesített, és éreztem, hogy ebből sokkal többet kéne még elmélyülten ezen gondolkodni. És úgy kezdtem megosztani a testvérekkel is annak idején, és láttam, hogy ők is lelkesednek. És nyilván ezt látom, hogy azért ez a hitáltali megigazulás üzenete, ez nem bonyolult, de nem könnyű. Tudjátok, hogy miért? Azért nem, mert ez nem lexikális tudás kérdése, hanem egy gondolkodásmódbeni átrendeződés, egy szemléletmódbeni átrendeződés kérdése. Tehát nem a lexikális tudásunkat gyarapítja, vagy éppen rendezi át, hanem a hitbeni gondolkodásunkat, egy módot ad, a hit általi szemléletet, egy hit általi gondolkodásmódot, egy valódi megtérést tud létrehozni az ember életében. És ugye feltárták, a két hírnök föltárták ezeket a gondolatokat szépen sorban, nagyon szép és jó módszerrel, de visszautasították, és tudjátok, hogy mi volt a visszautasításnak az oka? Tehát miért van az, hogy két hírnök igazán szívet megszólító és szép gondolatokat tára küldöttek elé, és mégis azzal találjuk szemben magunkat ennyi idő múltán is, hogy kutatjuk ezeket az eseményeket, hogy egyszer csak visszautasításra kerül. Közösség akkori vezetői, sokan az akkori közösségből is, tehát majdnem úgy tudom, hogy olyan kétharmad része a közösségnek visszautasította. Egyharmad része örömmel fogadta. Mi volt a visszautasítás oka? Hát egy üzenetet miért szoktak visszautasítani? Valami oka csak van. Hát két dolog volt, amit a könyvben is megtaláltok, hogyha olvassátok. Az egyik nagyon egyszerű. A bűn titkos szeretete. Tehát mi vallásosak akarunk lenni, de bizonyos dolgokkal együtt akarunk élni. Ami az Isten előtt nem egyenes, nem tiszta, és nem áll meg. Ez az egyik, a bűn titkos szeretete. A másik pedig, hát ez egy személyes. A másik pedig egy inkább teológiai, ahogy így mondanánk, a törvénykörüli kérdés. Nem tudták az akkori adventváró vezetők elfogadni azt, hogy mit jelent az a gondolat, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester. És e körül volt egy komoly vita. Mert az, hogy a ceremoniális, ószövetségi ceremoniális törvény, amit évenként ünnepeltek a zsidók, hát pont erről beszélgettünk, mikor legutóbb közöttetek voltam, erről szóltam, akkor ezek a zsidó ünnepek, és azon belül a bárány áldozat és a különböző áldozati ünnepek is, mind Krisztusra előre mutató üzeneteket és gondolatokat hordoztak. A megváltásnak valamelyik mozzanatát előre mutatták és előre vetítették. Természetes volt, hogy ez Krisztusra vezérlő mester. De azt nem tudták elfogadni, hogy a 10 parancsolatra is igaz ez, hogy a 10 parancsolat is Krisztusra vezérlő mester. Úgy érezték az akkori adventvárók, hogy itt megrendül a közösség alapja, és az egyben tartás, a közösség egyben tartására nézve inkább az üzenetvivőket tették félre, vagy akarták félreállítani, de maradjon együtt mindenki. Ugye ez egy nagyon-nagyon régi művelet, régi új művelet, hogy mi a fontosabb, az emberek egyben tartása, vagy pedig a ránk bízott üzenet tisztasága. Ha visszatekintünk, most csak zárójelben mondom, ha visszatekintünk Jézus életére, és megnézzük azt, hogy Jézusnál miért volt a galileai válság, megértjük azt, hogy Jézusnak nem a nagy tömegre, és nem a sok emberre volt szüksége, hanem akik igazán az igaz élet utáni vágy őszintességével keresik őt. Tehát az igaz élet utáni vágy őszintességével keresik őt. Most ez az üzenet, visszatérek ide, hogy mondtam már, Ellen White 61 éves volt, és azt mondta, hogy az üzeneteket, az ige hirdetéseket hallgatva, azt mondja, a szívének mindenre keszelment, mondott rá. Ez olyan szép ez a mondat, hogy nem tudtam én se elfelejteni. Tehát mondom újra, hogy nem új ismeretanyagot tartalmaz, nem a lexikális tudást növeli, hanem meg nem értett igéknek az átgondolását és újragondolását. Néhány hitbeni szempont föltárását. Majd meglátjátok, ahogy a végére érek, hogy mi is, mit is jelent ez. Tehát egy gondolkodásmódbeli, de hitbeni gondolkodásmódbeli átrendeződés, hogy mondom újra más szóval, hogy egy igazi megtérést munkál. Lerövidítve néhány fontos részét, néhány fontos kulcs gondolatát szeretném most összefoglalni előttetek, hogy miről is szólt, ahogy én megértettem eddig a 88-as üzenet. Milyen magas egységekből áll. Aztán ezeknek a részletes kibontását megtaláljátok ebben a fehér 1888-as könyvben. Tehát az első gondolat, amit a hírnökök föltártak a küldöttek elé, ez Jézus Krisztusnak a jelleme volt. Tehát Jézus Krisztus jellemének a bemutatása. Nagyon fontos, hogy az ember, ha valami megjobbulásról, vagy örök életről, vagy megtérésről, vagy Istenről gondolkodik, akkor annak az Istennek a jelleme tökéletesen táruljon elé. Ahogy már ismeritek is, mert azért át-át hatott igehirdetéseket közöttünk ez a gondolat, hogy mi pedig az Isten dicsőségét, vagyis jellemét fedetlen arccal szeretnénk szemlélni. Így fogalmazza meg ez az üzenetvivők is így fogalmazták meg, hogy szemléljük Krisztust az ő jellemének a tökéletes arányosságában. Ugye biztosan tudjátok, milyen az, amikor Krisztusból mindig olyan vonásokat akarunk kivenni, ami a mi intézkedéseinkhez és a mi dolgainkhoz passzol. Tehát igazolást keres. Tehát mi így mondom, Krisztusból önigazolást keresünk, és nem Krisztus általi hit megigazulást. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy önigazolókká válunk, de nem megigazolókká válunk. És ezért mondják az üzenetvívők is azt, hogy mi először is, ha valaki természettudós, akkor annak ki kell mennie a természetbe, és nem otthon a szobában ülve írogatni a könyveket, hanem kimenni a természetbe, és mit kell csinálnia? Nézelődni, szemlélődni, gondolkodni, figyelni, megfigyelni. Mi kell ehhez szerintetek? Először is. Nagyon egyszerű dolog. Idő. Idő. Szoktatok-e arra időt szánni, hogy a Bibliából azt kutatjátok, hogy Krisztus jelleme milyen? Egyszerűen csak ezen kutatjátok, beszélgetésekből, a tanításaiból, ahogy a Biblia az evangéliumokban leírja, vagy ahogy már tanítják is őt Pál a levelekben. De maga Jézus, ahogy tanít, ahogy beszélget, ahogy egy vita helyzetben megáll, ahogy kezel emberi helyzeteket, problémákat, vádakat, mindent. Egyszerűen szemlélni Krisztus jellemét. Nem megtanulni a szöveget, szemlélni Krisztus jellemét. A szöveget tudjuk, de milyen az ő jelleme? Tehát ez volt az üzenetvívőknek az első, hogy fölmagasztalni Krisztust. Nagyjá tenni őt és dicsőségessé, hogy olyannak lássák őt a küldöttek, amilyen. De hát ezt nyilván mi nem tudjuk, mi csak töredékesen tudjuk. A szavak, az emberi magatartás, a prédikáció ebbe gyenge. Tehát meg mindenkinek erre személyesen van szüksége, hogy a Bibliát nyissátok ki, és a Biblia lapjaiból és az Isten lelke mutassa meg nektek azt, tudjátok a díszűz példázata, hogy az, ott van a lámpás, de szükséges hozzá az olaj, hogy világítson is. Tehát a Krisztus jelleme az látható legyen fedetlen arccal és ne torzítva. Tehát ez az első. Tehát lássuk őt olyannak is, mint aki szeretetteljes, de lássuk olyannak is, mint aki igazságos. Egyik irányba se tolódjon el. Lássuk azt, aki ítélni fog, de lássuk olyannak is, aki az alázatos szívűvel közösséget vállal. Lássuk őt egyszerre hatalmasnak, és lássuk őt egyszerre olyannak is, mint aki szolgál. Tehát, hogy ne menjünk el a végletekbe egyoldalúan, hanem az ő jellemét, az ő tökéletes arányosságában lássuk. Ne legyen hamis Krisztusunk, és hamis Krisztus képünk. A másik, a következő gondolat, hát ezt hosszan lehetne tovább boncolgatni, erre egész sorozatot lehetne építeni, hogy milyen volt Krisztus jelleme, de lépek is tovább. A másik önmagunk helyzete, tehát a magunk állapotának a felismerése. Egyrészt a Laodicei üzenetből megérthetjük, hogy az alapszemléletünk az, hogy mi nem tudjuk, hogy milyenek vagyunk. Nem tudod. Tehát ezt be kell lássuk, jó a helyzetünk, ha belátjuk, hogy nem tudjuk. Általában azt gondoljuk, hogy tudjuk, de nem tudjuk. Megértettem én is ebből a 88-as könyvből, és egy nagyon úgy szívön ütött, meg is jegyeztem, hogy, és ezt a mondatot, gondolatot is továbbadnám nektek, semmilyen cselekedet, amit egy ember meg tud tenni a maga erejéből és képességéből, nem lehet igaz az Isten törvény szerint. Tehát nincs olyan cselekedetünk, amit mi magunk erejéből, a magunk okosságából, a magunk elhatározásából, a magunk összeszedéséből, pedig az emberek nagy dolgokra képesek ám. Tehát nem, tehát, de erkölcsileg az Isten törvénye szerint semmilyen cselekedet nem lesz és nem lehet igaz, amit egy önzéssel fertőzött ember saját erejével létre tud hozni. Legyen az vallásos cselekedet, vagy hatalmas vallásos cselekedet, vagy tömegeket megmozgató vallásos cselekedet, vagy nagy hatású igehirdető cselekedet. Mindegy, hogy mit mondok, minden, amit az ember magától hoz létre, az az Isten előtt fertőzött. Minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. Ezt is tudatosítani kell magunknak. Tehát látnunk kell egy tiszta, tökéletes jellemet, és tisztában kell lennünk a magunk elveszettségével. Csak vannak mondatok, amelyek olyan jól fogalmazzák meg, hogy amikor olvastam ezt a könyvet, úgy megmaradt. Olyan frappáns, jól kifejező mondatokkal lehet találkozni, amit máshol nem. És csak egy kis zárójeles szemléltetése ennek a gondolatnak. Tudjátok, hogy ezt Jézus is hogyan mutatja be, hogy mi lesz a történet végén, a hitáltali megigazulást elfogadó és a hitáltali megigazulást visszautasítók között. Nagyon szépen érdekesen szemlélteti a Biblia. Aki igazán megérti és befogadja a megigazulásról szóló bibliai gondolatokat, akinek így mondom átrendeződik a gondolkodása, a szemlélete ezen a területen, amikor Krisztus azt mondja, hogy éheztem, ennem adtál, szomjóhoztam, innom adtál, beteg voltam, meglátogattál, mit fognak válaszolni? Mikor láttuk volna? Akik ezt a megigazolást nem értették meg, hanem az ő saját teljesítményükből akartak vallásos és hitben előjáró életet élni, ismeritek a hegyi beszédnek a leírását. Nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit mond nekik? Nem ismerlek titeket. Tehát nem arról van, hogy nem tettük, nem azt mondja Jézus, hogy nem tettétek. Csak nem volt közel hozzá. Pedig emberek előtt lehet, hogy látványos dolgok történnek. Sok hatalmas dolog. Hát ismerjük, Jelenések könyve 13. fejezete is leírja, ugye mostantól különösen lehet majd erre számítani, ugye profétikus lépéseknek voltunk a tanúi, ugye most szeptember végén. Ugye a pápa látogatás Amerikába, hogy innentől megjelennek majd azok a csodák és jelek, amelyekről azt mondja a Biblia, hogy ha lehet, a választottakat is elhitessék. Tehát biztonságban azért ne érezzük magunkat. De legyünk hitben érzékenyek és figyelmesek. Éppen ezért, mivel minden emberi teljesítmény, minden emberi cselekedet, úgy magunktól létrehozott cselekedet önzéssel fertőzött, ezért csak néhány rövid gondolat a Bibliából, ezért mondta az Jézus például az első két tanítványának, ugye András és Péter volt Jézus első két tanítványa, ezért mondta nekik azt, hogy kövessetek engem, és én azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Nézzétek meg a szóhasználatot. Ne a szavakat, hanem a gondolatot, amit a szavak képviselnek. Azt mondja Jézus, hogy kövess engem, hogy folytatja. Furcsa a gondolat. Ugye nem szoktunk hozzá hétköznapi fülünkkel. És én azt mi velem, hogy embereket halász. Most akkor kicselekszik? Figyeljetek azt, hogy azt mondja Jézus, hogy ne te menj, te gyere kövess engem. Ugye most itt a Jeremiás könyvét kutatva is ezt mondja az Isten, gyere hozzám, gyere elém. Tehát először is a jelenlétére van szükség. Ne menj az emberekhez, csak ha Krisztustól jöttél, ugye ismeritek ezt a mondást. Tehát erre kéri az embert Krisztus, és azt mondja, hogy kövessetek engem, és én azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Hogy azt mondja, a Tituszhoz írt levél 3. fejezetének az 5. verse, az a gondolat jön elő, hogy nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, van megigazulás. Mert mi úgy igazságot cselekszünk. Nem. Vagy azt mondja Jézus a Laodicei levélben, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Védj tőlem fehér ruhát. Tehát nem, te nem tudod létrehozni, nem vagy képes rá, vedd el tőlem, de az, hogy védj tőlem, ez személyes. Ezt nem tömegnek, ezt egyénnek mondja. Akkor csak megint egy zárójeles gondolat akar lenni itt, hogy ahogy le tudjuk vezetni a Bibliából azt, hogy hogy esett el az ember, hogy lett egy igaz emberpárból bűnös, olyan ugyanezt visszafele is le tudjuk vezetni? A bűnesetet értjük, de a megigazulás lépéseit is. Vagy értjük, de nem éljük, vagy hogy legyen. A megigazulásnak egyébként, és itt térek rá arra, amit beszélgettünk is itt a tudományi átvételekor, hogy mi az az olcsó kegyelem. Kicsit most érinteni fogom más szavakkal. A megigazításnak, ugye az Isten szempontjából a megigazításunknak két fázisa van, két része. A két rész abból áll, hogy van egy olyan része ennek, amiről mi nem tehetünk érte, nem tehetünk ellene, ha úgy tetszik, nincs közünk hozzá, sem érdemünk nincs, ezért van. Az, ami történt, amire így mondom, hogy van, és nem tehetünk se ellene, se érte, mindenkiért megtörtént egy esemény, az, hogy Krisztus meghalt. Erről az emberek nem tehetnek, sem érte, sem ellene, ez megtörtént. Azért, hogy akár hisz valaki, akár nem hisz valaki, akár hívő, akár ateista, akár istentagadó, mindegy, ezen a földön bármikor megszületett egy ember, annak köszönheti azt, hogy nem kell a bűnök elkövetésekor meghalnia, mert Krisztus meghalt. Most nagyon sokan ezt a mozzanatot már az örök életre való kész állapotnak tekintik. Ez az olcsó kegyelem. De ez még nem így van. Azért, mert egy emberért meghal Krisztus, az lehetőség a megváltozásra. Lehetőség. Tehát mindenki kap, akár hisz, akár nem, kap lehetőséget. Ez tőlünk független. Ez egy ajándék. Ezzel lehet élni, ezt el lehet fogadni, lehet visszautasítani, de attól ez van. És önmagában az a tény, hogy minden ember szabadon bűnözhet, már így mondom, a hétköznapokban. Tehát erkölcsileg nem volnánk mi alkalmasak az örök életre, és ilyen alkalmatlan életet élhetünk éveken, évtizedeken át, pusztán azért, mert Krisztus a maga idejében meghalt a bűnösökért. De ez még nem a megigazulás. Ez csak a lehetőség arra. Ez az első része a megigazításunknak. Ez a lehetőség. A következő része az, amit tovább bontottak a 88-as hírnökök, hogy ezt az áldozatot ki az, aki szívből megbecsüli és értékeli? Ki az, aki erre igent mond? Ki az, aki erre érdeklődéssel néz, hogy ez hogy gyógyíthat engem? Hogy van ebben meg a megjobbulásomnak a lehetősége, az ereje, a segítség? Ugye mondja is Pál, hogy akik megtartatunk, a keresztről való beszél az Istennek ereje. Tehát ebben van valami, ami több, mint a mi erőnk. Mert a mi erőnkkel nem sokra megyünk. De az Isten ereje, hát az mindenre alkalmas. Hogy lehet ezt befogadni? Hogy lehet ezzel élni? Tehát aki már ezzel táplálkozni akar, élni akar, megbecsülni akarja, annak az embernek az életében indul a változás. A hit általi változás. Ez mozdítja el a bensőnket, a belső rezdüléseinket, hogyha megértem azt, hogy hát tulajdonképpen egy halálra ítélt emberként szaladgálok itt a világban. Tehát én méltatlanul élek. Na de akkor most már nem magamnak éljek, hanem annak, aki értem meghalt, akinek köszönhetem ezt a lehetőséget. Ugye sokféleképpen írja a Biblia, itt lehetne szépen keresni és társítani igék sokasságát. Nagyon-nagyon szép és találó gondolatok. Sokszor a még egy matematikai levezetés is ott van, hogyha egy meghalt mindenkiért. Tehát mindazok meghaltak. Mindazokat halottnak kell tekinteni, akikért Krisztus meghalt, mert erkölcsileg alkalmatlanok vagyunk az életre. De ha mégis élhetünk, mindezek ellenére, akkor ezután nem magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meg. Tehát ez egy szemléletmód, ez egy gondolati átrendeződés, ami megindul az emberben. Ez egy erkölcsi megindultság, de ezzel nekünk szükséges, hogy innen táplálkozzunk. Táplálkozzunk. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet. Annak van örök élete. Nem aki tud róla, hanem aki élvel, aki táplálkozik. Egyébként ez is fontos, hogy Dániel könyvére nézve is mondja János apostolnak, hallottam, hogy a 10. fejezetről beszélgettetek, ugye, hogy vedd el a könyvecskét és edd meg. Mi az, hogy edd meg? Legyen a tied. Tedd magadévá. Rágd át magadat azon. Ugye szoktuk mondani tanulóknak is, hogy rágd át magadon ezen az anyagon. Tehát tedd magadévá. Az legyen a életed része. Tehát Krisztus kereszt áldozatával való táplálkozásunk legyen. Hogy legyen az életünk része. Akkor a következő nagy gondolat volt Krisztusnak a testélétele. Krisztus testélétele. Az, hogy amikor ő emberré lesz, ugye óriási teológiai viták vannak ugye mostanában is a testélétel környékén, ezen a területen szükségetek van, és nekem is szükségem van arra, hogy személyesen kutassunk. Tehát ne nekem, ne ige hirdetőknek higgyen senki, hanem legyenek igék a kezünkbe, amire alapozzuk a hitünket és a meggyőződésünket. Vannak olyan, így mondanám, tényleg hívő emberek, őszinték, aranyosak, kedvesek, akikkel ha elkezdenénk beszélgetni erről a kérdésről, hogy testélétel, akkor vagy nem tudnak, vagy vitába szaladnánk. Hogy kell ezzel bölcsen bánni, hogy ne vitába szaladjunk, hanem hogyha valamit esetleg tényleg az Isten megmutatott, akkor azt jól tudjuk, hogy mi módon kell nékünk megfelelni kinek-kinek. Vagy mi van, ha én gondolom rosszul, akkor hogy kell belátnom azt, hogyha másképp kell gondolnom. Tehát legyek kész a belátásra is. Igazából nem az a baj, hogyha valamit rosszul gondolok. A baj az, hogyha valamire nem vagyok kész, hogy belássam. Mert a rosszul gondolást, vagy egy rossz döntést meg lehet bánni. És ki lehet javítani. Tehát Pétert is Jézus szerette, Jézus is Pétert. És Péter megtagadta, meg ellene ment Jézusnak, volt az életének ilyen ideje, de Jézus tudta, hogy nem ez az igazi Péter. Nem ez az ő igazi szándéka. Hanem engedi ugyan belefutni eseményekbe, hogy aztán tudjon sírni és megbánni. Ha kell, erre is készeknek kell lennünk. De hogyha viszont valamit az Isten ránk bízott, akkor meg azért imádkozzunk, hogy úgy szólhassuk a Krisztus titkát, ahogy szólnunk kell, és ne úgy, ahogy visszautasítja a másik. De amennyiben rajtunk áll, nem mindig áll rajtunk. Tehát hol van a finom határ? Tényleg az Isten lelke adja meg ezeknek a helyzetekben a bölcsességet. Csak egy néhány gondolat, egy gyakorlati gondolat arra nézve, hogy a testélétel kérdésénél van egy érdekes gondolat. Megpróbálom a sarkokat egyszerűen kifejezni. Ha Krisztus testélételénél azt a benyomást kelti egy tanítás, egy beszélgetés, egy igehirdetés, egy gondolat, amelyik azt üzeni, hogy Krisztusnak könnyebb volt, mint neked. akkor ez az üzenet már elválasztja az embert a megváltástól, a megváltótól. Viszont hogyha azt üzeni, hogy te ugyanúgy győzhetsz, mint Krisztus, tehát egy kicsit, hogy mondjam, a másik véglethez nem találok kellően szavakat, nagy félreértsetek, azt szeretném érzékeltetni, amit így hívnak, hogy perfekcionizmus. Tehát az sem igaz. Viszont egy igével szeretnék érzékeltetni egy gondolatot. Arról is beszélgetnek sokszor hívők, hogy most akkor Krisztusnak, amikor megkísértetett, milyen kísértései voltak, melyek nem voltak. Egyetlen egy igét szeretnék most csak ennek a kérdésnek a egyik sarkát tisztázandó előhozni. Zsidó 2.18. Zsidókhoz írt levél második fejezet 18. verse. Ott azt olvassuk, egy rövid gondolat, amennyiben ő maga is szenvedett megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ugye ennek a mondatnak, ennek a gondolatnak nagyon sok szép üzenete van, de vajon hova tennétek a hangsúlyt? Olvassátok, hogy amennyiben ő maga is szenvedett megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ti hova tennétek a hangsúlyt? Tessék? Több helyre is lehet egyébként, tehát nincs semmi baj, hogyha. Egyrészt segített. Tehát ez rögtön egy vigasztalásként, tehát egy érzésben elmozdulást okoz az emberben, hogy van segítsége. Tehát ez már egy nagyon szép, pozitív fölemelő üzenet. Van segítségem. A másik viszont Krisztusra nézve egy hangsúlyos, hogy szenvedett. Beszélgettem, vagy ismeritek ezt a kis gyakorló felvetést, hogy nem beszélgettünk még erről talán, hogy ha valaki mondjuk dohányos, és dohányos is akar maradni, és megkínálják az utcán a barátai cigarettával, akkor ez a mozzanat, hogy megkínálják a dohányost, aki akar is dohányos maradni, megkínálják cigarettával. Ez itt okoz-e valami szenvedést? Miként? Tessék? Dohányos, és dohányos is akar maradni. És megkínálják őt az utcán a barátok. Az máshogy rá van írva a dobozra, hogy halált okoz, de okoz bárkinek bármilyen jellegű belső küzdelmet, szenvedést, amikor... Tessék? Nem, semmi. Ez semmi. Hát ő él a dohányzással, és élni is akar. Megkínálják, él vele természetesen, ebben semmi szenvedés nincs. Aki élni akar azzal a gyakorlattal, ami pusztítja az életet, és nem akar belőle megváltozni, annak az a folyamat, az nem okos szenvedést. Az egy természetes folyamat. Aki nem akarnak megváltozni, a Biblia ismeri ezt a kifejezést. Aki nem akar megváltozni, annak a bűn az természetes. Annak az a rossz cselekedet, vagy az a rossz gyakorlat, az normális. Az nem okos szenvedést. Mondok egy másik oldalt. Ha valamelyik őtök utálja a cigarettát, a füstjét és a szagát is, és megkínálják cigarettával, okoz szenvedést a visszautasítás? Nem. De Jézusról azt olvasom, hogy amikor ő megkísértetett, szenvedett, akkor gondolkodjunk. Tehát, tehát nyilván tudjuk Krisztusról, hogy ő nem vétkezett, tehát ő a fölkínált kísértéseknek soha nem mondott igent. Mindig nemet mondok. Viszont ha ti mondtátok ki, ugye végig kell csak életszerűen gondolni, hogyha alapból utálom, és alapból olyan helyzetben vagyok, hogy lepereg rólam, mint kísértés, akkor az se okoz szenvedést. De Jézusról azt olvasom, hogy ő maga szenvedett, megkísértetve. Akkor az hogy van?
Attól szabályos volt. Az igényeknek a környezetében.
Szenvedett meg kísértetvén. A szó, tehát a szavakból ne lépjünk ki. Tehát a bibliai szóhasználat pontos.
Vágyott rá, hogy elkövessél. Az emberi természete.
Nagyon nehéz ugye ezt meghatározni, mert óvatosaknak kell lennünk. Tehát volt valami a természetében, amit magára vett, mert azért mindenekben hozzánk hasonlóvá lett. Azt olvassuk. Azt olvassuk a 18. vers előtt, a 14-ben, hogy ahogy a gyermekek testből és vérből valók, test és vér, testvér. Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak. Minek? Hát ő is, hogy testünkből és vérünkből valóvá lett. Azt mondja a Biblia, hogy a test és vér az nem örökölheti az Isten országát. Tehát Jézus magára vett egy olyan emberi természetet, hogyha az emberi természetének a diktálása szerint éli le a föld életét itt 2000 év ezelőtt, akkor nem örökölheti az Isten országát? Hát úgy tűnik. Tehát rakjuk pontosan össze, amit a Biblia erről a kérdésről mond, ha valamit kihagynék, javítsak ki. De így tűnik. Tehát és akkor, ha az ő testének napjaiban miért volt szüksége arra, hogy erős kiáltás, könnyhullatás között járuljon az atyához? Hogyha valaki utálja a cigarettát, és a szomszédjával találkozik, és megkínálja őt napi szinten cigarettával, én lazán mondom, hogy köszönöm, nem kérem, sőt utálom. Sőt, inkább lebeszélek téged is, hogy ne csináld. Tehát ez nekem nem okoz se szenvedés, sőt, ettől a helyzetől nekem nem kell napi szinten könyörögnöm, mert ez nem probléma. Ez nem probléma. Jézusról azt olvassuk, hogy az ő testének napjaiban. Ez a test szó, ez a híres Sarx kifejezés, hogy az ő magára vett emberi természetet is hordozó testének napjaiban erős kiáltás és könyvolatás között járult az atyához, és ő meghallgattatott az ő Isten félelmére. Tehát szüksége volt Jézusnak Isten félelemre? Nem volt automata a győzelem tekintetében? Akkor ezt értsük meg. Na, ennek a boncolgatására van szükség, de most időm nincs rá. Nyilván a 88-as üzenetben nagyon hosszú fejezetek vannak erről, főleg azt, ami valamiszerűen a hetedik fejezet szól erről. Jó részletesen, hosszan. Mi hozza létre az ember életében igazából a változást? Megértem azt, hogy a megigazításnak van ez a két fázisa. Megértem azt is, hogy még Krisztus is magára veszi a mi emberi természetünket, hogy megmutassa a bűnből való kivezető utat. De gondoljátok meg, hogy Jézus a mennyből jön és magára veszi, mi meg olyannak születünk. Akkor neki csak könnyebb volt. Értitek? Tehát minden oldalról lehet tovább boncolgatni. Hát azt mondhatná valaki, hogy hát a Jézus Szentlélektől fogantatott, én meg nem. Csak könnyebb volt. Tehát egyébként bátran elő kell venni mindazokat a körülményeket és tényeket, amit a Biblia leír, ami látszólag azt mondja, hogy Krisztusnak könnyebb volt. Bátran elő kell venni. Azért kell bátran elővenni, mert ami látszólag Krisztusnak könnyebb volt, az nekünk érdekünk, és nekünk fölkínálja, hogy szükség néktek lélektől születnetek. Tehát ami neki megvolt, nem is lehetett másképp, különben nem a megváltónk lenne. Tehát ő kellett, hogy hozzon valamit a mennyből. De amit ő hozott, azt nekünk megadni akarja. Ha azt nem fogadjuk el, amit ő hozott, akkor mi csak emberileg fogunk erőködni, és semmire nem jutunk. De ezt kutassuk ki. Ennek van értelme, hogy kutatási területté váljon számunkra, és gondolkodjunk. Kezed jelentkezte?
Hát, mert van, hogy még az atyától született, amit mondtál, hogy a Szentlélek már eredetben volt, és anyától volt az a fűző emberi
természet.
És kettő együtt, tehát csak mondom, hogy ezért volt neki könnyebb, mert hogy a Szentlélek a vele volt már vele született.
Így van. Ezt kell megérteni, hogy ő Szentlélektől fogantatott. Hogy ebből mi fakad, azt lehetne hosszabban most szépen boncolgatni, de tényleg idő miatt most ezt nem teszem, csak nagy gondolatokat átugrok, és azon nekünk pedig azt mondja, hogy szükség néktek lélektől születnetek. Tehát szükség. Ami neki megvolt, az nekünk szükség. Csak érezzük-e, hogy szükség. A szükségét érezzük-e annak, ami neki volt. De ő testének napjaiban erős kiáltás és könyvolatás között járult az atyához. Ennek a szükségét szoktuk érezni? Vagy úgy nem. Ez is szükség lenne, mert ő neki ám bár fiú, ám bár az Isten fiaként jött le a földre, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Az, hogy mi meg nem tanuljuk meg. Ő megtanulta. Tehát lehetne itt szépen így párhuzamba állítani az ő életét és az én életemet, az ő mozzanatait, az én mozzanatait. Nagyon sok területen, és egy jó, mély gondolkodás területe nyílna meg. Sőt, rájönnénk arra, hogy mi nagyon sok mondatot rosszul mondtunk ki esetleg. Javíthatóak és tisztíthatóak. Például Jézus Krisztusnak bűnös természete volt, vagy bűnre hajló emberi természete volt? Azon vitatkozunk rajta, beszélgetünk róla, és kiderül egyébként, hogy annak idején a 88-as prédikátor azt mondták ki, hogy bűnös természete volt, de nem követett el bűnt. De a természete, az alapszületett emberi természete, az én úgy a magam leképezése szerint, ahogy én megértettem, most ezt mondom, olyan volt, hogy ő ismerte, hogy milyen a vas és a mágnes egymáshoz való viszonya, ha közel ér. Tehát Jézus nem úgy jött el, mint egy fadarab a mágnesek közé. Mi meg itt vagyunk vasdarabok a mágnesek között, a kísértések mágnesei között. Vagy hogy fogalmazzam meg, hogy kicsit szemléltetni tudjam. Tehát ő nem volt érzéketlen, ő szenvedett a megkísértésekben. Tehát ő is tartalmazta azt a vasat, ami nekem van. És ismerte a húzást, de mindig nemet mondott. Na most, ami miatt nemet tudok mondani, és ami miatt ő soha nem vétkezett, na azt kell megértsük, hogy na az mi miatt volt. Ez az egyik ok, hogy erős kiáltás és könyvulatás. Olyan ima küzdelmet folytatott az atya előtt, az atya jelenlétében, hogy meghallgattatott. Mi is meghallgattathatnánk. De mi nagyon sokszor háborúskodunk, harcolunk, és nem kapjuk meg. Kérjük, de mert a gerjedelmeinkre költenénk, és nem kapjuk meg. Tehát ugye Jakab leveléből olvashatnánk ezeket. Tehát azt mondja, hogy igen, mi lehet, hogy másképp imádkozunk, mint Jézus. Hogy tudjuk mi kimondani azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, és ne úgy legyen, hogy az enyém, hanem legyen meg a tiéd. Ezt mikor, miben, hogyan tudjuk kimondani, és hogyan tudjuk ezt az atya kezébe tenni le az életünket, vagy a dolgainkat. Jó, haladok tovább, mert itt nem akarok leragadni. Mi hozza létre a változást? Ez rendkívül fontos. Egyrészt ugye Krisztus áldozatának a megbecsülése, a másik pedig, hogy hogy jön létre, amit mi így hívunk, hogy hitáltali megigazulás. Hogyha valakivel ti beszélgettek, hogy, és arról, hogy mi a hitáltali megigazulás, mi a legegyszerűbb gondolat, amit erről elmondotok, mert a hitáltali megigazulásnak nagyon egyszerűnek kell lennie. Ez nem lehet bonyolult. Az más, hogy egy vastag könyv erről szól, de nem is olyan vastag, de a hitáltali megigazolás nem szabad, hogy bonyolult legyen. Hogy mondanátok el legegyszerűbben, hogy mi a hitáltali megigazolás? Miben? Nem várok most választ hangosan, erről beszélgethetünk délután is, de ez egy olyan kérdés, amire legyetek szívesek hamar választ adni, vagy addig gondolkodni még meg nincs a válasz. Bár én most mondok nektek egy választ, mert a témánkhoz tartozik. Elég sokára fedeztem föl, de olyan egyszerű volt. Amikor rájöttem, hogy Jézusnak a legegyszerűbb, legelső példázatában ott van a hit általi megigazulás. Melyik volt Jézus legelső példázata? Nem, példázat. Példázat. A példázatok mindig a legegyszerűbb tanításokat hordozzák. Például elmond Jézus egy példázatot, utána azt például Pál nagyon bonyolultan, gyönyörű részletességgel kifejti. Ugyanarról beszél. Jézus elmondja nagyon egyszerűen, Pál meg életszerű részletességgel kivontja. De ugyanarról van szó. Mi ez? Legelső példázat, amelyik volt Jézusnak? Legelső, legtermészetesebb példázat. Máté 13. Hát melyik a legelső példázat? Amelyik minden példázat alapja. Magvető. Hát a magvető. A magvető példázata tanítja meg, hogy mi a hit általi megigazulás. De tudjátok, hogy miért? Én vagyok a talaj. És van az Isten szava a mag. Mi arra kapunk felszólítást, hogy teremjünk gyümölcsöt. Meg gyümölcstermés, meg lélekgyümölcs. Melyikőtöknek van, vagy nincs kertje, nem tudom, de ha kimentek a kertbe, és egy pár parcellát elkészítetek, oda szoktatok állni a parcella mellé esetleg, ott szépen prédikálni neki, hogy ide szeretnénk, ha borsó lennél, ekkora borsó, olyan borsó, ilyen ízű, olyan ízű. Ugye elmondjuk az elképzelésünket a talajnak. Ugye nevetséges. Ebbe van benne a hit általi megzulásnak a része. Nem. Mit csinálunk? Beletesszük azt a magot, amit várunk, hogy kikeljen. Ennyire egyszerű. Ez a legegyszerűbb példázat. Mutatja, mi a hit általi megzulás. Csak az jön létre az ember életéből, ami bekerült az Isten szavából. Ami nem került be, az nem jön létre. De vajon minden igével él az ember, ami az Isten szájából származik? Vagy csak a felszínen, mint letaposott útfél, a felszínen hordozzuk a magot? Vagy, ugye ismerjük az apostolok cselekedeteiből ezt az igét, hogy befogadván az igét teljes készséggel. Erről még két kötetes irodalmunk is van. Befogadván az igét. Az Isten szavának a befogadása, gyakorlatilag az ige hirdetés, az Isten szava befogadásának az útkészítője. De az Isten szava az nem így hangzik, hanem ahogy ti otthon a belső szobában kutatjátok. Ahogy leültök, és az igével küzdötök, és az Istentől kéritek a megoldást. És az Isten szava, amikor bekerül, mit csinál a mag a földbe? Mi történik a maggal a földbe? Tessék? Igen, de mi az, ami történik utána? Csírázik. Csírázik. Egyszer csak kibújik. Egyszer csak haj tovább. És létrejön a gyümölcstermés. Most akkor a föld termett? Mert mi itt tévedünk, azt gondolom, hogy nekünk kell létrehozni, és ha kapunk 200, 300 vagy 2000 évet, akkor se lesz semmi. Mert nem tanultuk meg, hogy mit jelent a magot befogadni. A mag befogadása csirázást hoz létre bennünk. Az azt jelenti, nagyon egyszerűen fogalmazom meg, egy gondolatot ébreszt, egy elhatározást, egy belső érzést átállít, egy történetet más színbe rak, mert megértettem az Isten szavát. Megértem, hogy egy dologért most kell lelkesedjek, vagy inkább nem kell lelkesedjek. Hogy kell kiértékeljek, hogy kell döntsek. Bent a befogadott mag elkezd bennem dolgozni. Érzéseket, elhatározásokat, gondolatokat, célokat, miket mondjak még. Elkezd belülről olyat létrehozni, ami anélkül nincsen bennem. Ez a teremtő munka. A magban ott van az Isten szava. És az Isten szava létrehozza azt, ami addig nem volt. Ő szól és meg lesz, parancsol és előáll. A talaj nem képes erre egymaga. A mag sem képes, hogyha nem kerül bele a talajba. De ott van a magvető példázatában a legegyszerűbb üzenete a hit általi megigazulásnak. Így működünk. Tehát az jön létre, azzá válunk, amit az Isten szavából engedünk, hogy hasson ránk belülről, de belülről, ami bennünk elkezd dolgozni. Ennyire egyszerű. Aztán, de nézzétek csak egy-két igét még zárásként. Ezékiel 36-ból, ha valamelyik őtöknek megvan, esetleg elolvasnátok. Ezékiel 36, 26. 27. verse. Ezékiel 36. fejezet, 26. 27. verse. Ezékiel 36-ból, 26-27 vers. Nézzétek meg, hogy a Biblia hogy fogalmazza meg a hit általi megigazulásnak a gondolkodás módját.
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek.
Igen. Értitek, hogy az adventvárók hajlamosak vagyunk arra, hogy a parancsolatokat meg kell tartani. Ez egy üzenet. És itt elolvasjuk már az Ószövetségben is a hit általi megigazulás megközelítését, mert miről szól? Adok nektek hús szívet, elveszem a kőszívet testetekből, adok nektek hús szívet, az én lelkemet adom belétek. Mit olvasunk itt? Valaki cselekszik, de ki? Maga az Isten cselekszik, hogy ad és elvesz az életünkben dolgokat. És én mit csinálok? Tessék? Én meg engedem. Nagyon nehéz magatartás. Mert az engedés helyett mi mindig csinálunk. Mi mindig aktívan el vagyunk foglalva, és nem tudunk engedni, hogy az Isten cselekedjen. És amikor az Isten cselekszik, azt mondja egyszer csak a végén, hogy és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és törvényeimet betöltsétek, megőrizzétek és betöltsétek. A végeredmény az, hogy a törvénnyel összhang jön létre. De ha én élek, és létre akarom hozni ezt az összhangot, hogy én tartom meg, nem jön létre. Nem jön létre. Értitek, a gondolkodást már átrendezi, ez az ige is. Más szemléletet ad hozzá, hogy mit csináljak akkor én a parancsolattal, hogyha nem megtartani kell. Mert nem lehet. Parancsolatokat nem tudja egy ember megtartani. Képtelen rá. Jellegéből fakad a törvény lelki, én meg testi vagyok bűn alá rekesztve. Tehát eleve lehetetlen a helyzet. Tehát akárhogy igyekszem, nem jön létre. Tehát valami olyannak kell történnie, amit úgy nevezünk, hogy hit általi megigazulás. Na most mi mindig csak módokat, meg így felszíneket beszélgetünk, de már azért érzékelitek. Vagy a Filippi 2.13 is azt mondja, hogy nem az, hogy Isten az, aki munkálja mind az akarást, mint a véghezvitelt. Tehát hagyjuk, hogy az Isten hozza létre egy akarást is. Én ezért óckodok attól, hogy gyülekezetet vagy embereket felszólítsak cselekvésekre. Amíg belső indíték nincs, hibát követek el. Először meg kell kérdezni, hogy mit akartok, hogy cselekedjen. Jézus a betegeket megkérdezte. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Nem azért kérdezi, mert nem tudja, hanem mondd ki. Ott van benne az egész szíved, amit cselekedni akarok, hogy megtehetem veled? Vagy csak végrehajtanám, de ott állnál fészi, vagy most akartam is ezt, vagy nem is akartam. Szóval minden útjában állhatatlan emberrel mit tegyen az Isten? Előbb tisztázzuk ki, hogy mi legyen. És ha ott van teljes szívvel, hiszed, megtartatod. Tehát azért nem az Isten ilyen szűkkeblű, hogy ő nem akarja, hanem nem tudja, hogy a lényünknek melyik részét hallgassa meg. Azt, amelyik igent mond, vagy azt, amelyik nemet. Melyik részét van? Ha teljes az odaszállás, addig ő vár türelemmel. Na de mi meg ne legyünk addig sötétlenek. Tehát keressük meg, hogy mit akarunk igazából. Na, jó, megyek tovább, mert elmegy az idő. Róma 16.20. Esetleg még ez egy rövid gondolat, ismerni fogjátok kívülről, ha megvan valakinek, szépen kérem újra elolvasni.
A békességnek Istenem megrontja a sátán teti lábaitok alatt hamar.
Ja, arról beszélünk, hogy sátán feletti győzelem. De nem mi fogunk győzni, hanem a békesség Istene. De kell hozzá a lábuk. De ha mi lépünk rá csak egyedül, akkor biztos, hogy legyőzhetünk. Az Isten meg a lábunk nélkül nem lép rá. Értitek az összhangot? Most csak nagyon röviden példáztam ezt is. Tehát sok ilyen megfogalmazással találkozunk. Ami gondolati problémánk a következő. Egy ilyen teljesítményorientált, versenycentrikus világban, amilyen most vesz minket körül, ez a fajta gondolkodásmód idegen. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez úgy természetellenesnek tűnik, hogy ez hogy kell. Tehát ez egy, értitek, ez a gondolkodásmódban átrendeződés, egy más szemlélet. Mert nem úgy jön létre, hogy elmegyek és megcsinálom. És ki lesz hamarabb megigazult hívő, és majd én győzök. Tehát nem így működik. Nem működik így, mondhatnánk. Egyáltalán nem működik így. Ezekre az igékre emlékezzetek, hogy kövess engem, majd én mi velem. De mikor és hogyan, és majd én mi velem. Majd én mi velem. Az, hogy embereket fogsz halászni. Mikor Jézusnak az a terve, hogy menjen a misszió, akkor egyszer csak azt mondja a tanítványoknak, hogy maradjatok Jeruzsálembe. Akkor most nem menjünk. Meddig maradjunk? Várjátok be az Isten ígéretét. Mert lehet, hogy kevesen lesztek, de ha az Isten ígérete ott van, akkor ő nagyjá teszi a lelke által azt. Neki nem sokra, hanem igazra van szüksége. De igazra szüksége van. És ugye azt is mondja Róma 3.26, hogy megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Tehát a jézusi hitnél is kell idéznünk, hogy ezt megértsük, hogy miben más az a jézusi hit, ahogy ő élte meg a hitet itt a Földön. Aztán, ugye múltkor szóltam a főpapi szolgálatról, ezt most már nagyon lerövidítve mondom, eleve a főpapi szolgálat, mint ennek az egész hitáltali megigazulásnak a bekoronázása, arról szól, hogy az Isten képes arra, hogy minden bűntől megtisztítson. hogy megtisztít, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt, ugye 3 Mózes 16:30. Tehát az jön létre az életemben, amire hitben igent mondok. Figyeljétek meg! Tehát az Isten nem tud létrehozni semmi olyat, amire én belül nem mondok igent. Tehát ő megtehetné, mert van hozzá a hatalma, ő tud csodát tenni, ő teremtő Isten. De erőszakot nem fog elkövetni. Tehát amire én kimondom, hogy igen, tegyed, legyen meg a te akaratod, azt ő elkezdi munkán és létrehozni. Ha nem mondom ki az igent, nem hozza létre, mert akaratom ellen cselekedne. Tehát, bocsánat, nem az a, elnézést kérek azért, hogy most nem az a lényeg, hogy énekeljünk, imádkozzunk és együtt legyünk, hanem hogy az Isten szavának a befogadói legyünk. És azért énekeljünk, és azért imádkozunk, és azért legyünk együtt. Értitek, hogy a mag ne hiányozzon, a lényeg ne hiányozzon, ami létrehoz. És ezek a belső hitbeni folyamatok létrehozzák azt a győzelmet, amire aztán Jelenések könyvének a 6. fejezete 2. verse mondja ki, hogy kijönnek győzve, hogy győzzenek. Ki a győzve és hogy győzzen. Előbb ezt az első belső győzelmet szükséges tapasztalatból elfogadnunk. És ez majd bizonyságul hirdettetik az egész világon, akkor jön el a vég. Hát ez a 88-as üzenetnek valahol a rövid lényege. Tehát nem az a lényeg, hogy itt fogjunk össze, meg sokan, meg szervezzünk. Nem az emberi teljesítmény fogja befejezni a világevangelizálást, hanem a befogadott ige. Egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből. Olvastuk. Aztán befejezésül, tehát ebből jön létre az is, hogy ég közepén repülő angyallal lehet majd ábrázolni a történelmet. Mert nem mi leszünk az, akik rendesünk, meg nem a műholdak. Na de az Isten követeit az Isten föl tudja emelni. Ez egy olyan egyszerű kép, hogy a Bibliát, amikor eltaposták ugye a francia forradalom idején, akkor mennyi idő kellett neki, hogy életnek lelke fölemelje őket? 3-4 év. 3,5 év, ott írja is a 11. fejezet Jelenések könyvébe, és azt mondja, hogy és fölmentek az égbe, jelképes a megfogalmazás, hogy fölmentek az égbe a felhők közé. Tehát érzékelted, hogy az Isten az, hogy valami eltaposottat fölemeljen, ahhoz nem sok idő kell. Arra van szükség, hogy az ő szavát fogadja be az ember. És az ő szava létrehozza mindazt, ami az Isten teremtő munkából fakadni fog. Tehát ez a hit általi megozulás. De a részleteket, a küzdelmeket, a kibontásokat kérlek utassátok, és kívánom, hogy legyen sok-sok áldás ezen bennetek is, és általatok is. Amen.